ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, mellyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípust dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Hennel Éva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Család az Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
Mai adásunkban az egyszülős családokról fogunk beszélgetni, és ahogy már megszokhattátok, két csodálatos vendéget köszönthetünk itt a stúdióban. Fiala Borcsa, a vmn.hu újságírója, blogger, több sikeres könyv szerzője, ezek közül például a legrövidebb út a nők szívéhez, vagy a lepkebáb a sikeresek között van. Két nagykamasz gyerek anyukája, és hedonista gasztrobubus, ahogy ő fogalmaz. Üdvözlünk, Borcsa, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és sziasztok!
És végül, de nem utolsó sorban Hegedűs Réka, szociálpolitikus, mediátor, családterapeuta jelölt, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója, aki 2016 óta tart támogató csoportfoglalkozásokat egyedülálló, illetve kifejezetten egyedül gyermeket vállaló szülőknek. Köszönjük, Réka, hogy itt vagy velünk, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon köszönöm, sziasztok!
Én azt gondolom, hogy amikor egy családban csak az egyik szülő van jelen, és egyedül működteti a mindennapokat, az a család és a környezetük minden tagjára újabb feladatokat ró. Másképp kell jelen lenni, másképp kell szervezni az életet. Az lenne a kérésem, és Réka, hozzád fordulok, hogy még mielőtt elkezdenénk ezt a mai beszélgetést, definiáljuk azt, hogy pontosan miről beszélünk, amikor egyszülős családokra gondolunk.
A legegyszerűbb, illetve legáltalánosabban érthető és értelmezhető definíció szerint azt mondjuk, hogy az a háztartás, ahol egy felnőtt szülő legalább egy 18 év vagy 24 év alatti gyerekkel együtt él, aki az ővér szerinti gyereke. Ezt szoktuk mondani. Ugyanakkor,
vagy örökbefogadott.
Vagy örökbefogadott, igen, bocsánat, tehát, hogy innentől kezdve. Nagyon azt gondolom, hogy majd fogunk arról beszélni, hogy egyrészt kialakulásuk szerint, másrészt pedig a működésük miatt mik azok, amiket még egyszülős családoknak tekinthetünk, nem a definíció szerint, de működésük szerint. Úgyhogy ez még abszolút sok részletet és finomítást rejt magában.
Itt a beszélgetés elején, és akkor most elsütöm a számokat, a beszélgetés elején, amit mondtál, hogy ez a 18%, ez a család, teljes családokon belül a családok 18%-a minősül egyszülős családnak.
Igen.
Tehát magyarul minden ötödik család egyszülős család, és jó esetben azt nem mondom, hogy minden ötödik gyerek is egyszülős családban él, de hát van esély rá, hogy erről is azért szó van. Azért ez egy nagyon magas szám, engem ez nagyon, nagyon meglepett. Tehát, hogy ez jóval több, mint amit egyébként én gondoltam.
Hát, amit azt gondolom, hogy az egyszülős központban nagyon szokott mondani számként, ma Magyarországon 800 ezer embert érint ez a családforma, ebből 300 ezer szülő nevel 500 ezer gyereket. Tehát ez szerintem így a legegyszerűbben megjegyezhető szám. Budapesten sokkal magasabb az egyszülős családok száma, és azt is lehet tudni, hogy Magyarországon és valójában a világon mindenhol, minél idősebb egy gyerek, annál nagyobb eséllyel él egyszülős családban.
És a nemekre van valami adat, hogy a Itt a szülő az milyen arányban férfi és milyen arányban nő?
Igen, 86%-ban nők nevelik ezeket a gyerekeket egyedül, és a maradék férfi. De nekem az például mindig kérdés, és ez azért nagyon nehéz mérni, hogy amikor arról beszélünk, hogy egyszülős család, ugye a háztartásokat méri föl mindig a statisztika. Amen. Tehát hogy gondolkodunk mondjuk azokról az apákról, akik két hetente nevelik a gyerekeiket, akár egy hosszú hétvégén, akár váltott nevelésben, de hogy valójában oda fognak statisztikailag bekerülni a gyerekek, ahol a lakcímük van.
Aha, aha. Tehát akkor ennél még jóval többen vannak, ha úgy veszük?
Hát a felnőttek,
igen, tehát ez megint csak ugye az öndefiníció kérdése is, hogy ki gondol, tehát az az apa mondjuk, aki két hetente neveli a gyerekét, ő vajon hogy tekint magára? A statisztika hogy tekint rá? Tehát szerintem ez ennél még sokkal-sokkal izgalmasabb. És akkor azt is gondolom, hogy akik például olyan szülők, akinek a párja tartósan beteg, vagy börtönben van, tehát nagyon hosszú távon nem él együtt a családdal, őket is én valójában működésüket és felelősségvállalásukat, probléma megoldásaikat tekintve egyszülős családként definiálom.
Igen, és tulajdonképpen ide tartoznak azok is, ahol a egyik szülő az külföldre ment a jobb munka lehetőség reményébe felvirágoztatnia.
Ami talán egyébként lehet, hogy a statisztikában sincs benne, és hiányzik.
Ő benne van, csak benne ő van. Gyerekeket hátrahagyó migrációnak hívjuk. Ők ugye nem külön élnek, tehát ott a háztartásban benne van az apa, tehát nem számoljuk az egyszülős, de hogy éveken át valójában pontosan. Tehát, hogy ez egy sokkal-sokkal összetettebb és árnyaltabb dolog, hogyha valójában tényleg a családhoz kapcsolódó felelősségekről és egyéb feladatokról is beszélünk.
Akkor itt egy nagyon vékony határ van itt a mozaik család, egyszülős családok között tulajdonképpen, mert itt statisztikailag mondom ezt, mert hogy statisztikailag azért ez nagyon nehéz lehet elválasztani az egyszülős és a mozaik családokat, hiszen mondjuk a te esetedben nem Évi, mert hogy te
voltam egy szülős,
voltál egy szülős család, és aztán abból lettünk mozaikban vagy, igen. De hogy például a férjed...
Neki nem volt
de a férjed, gyermeke, mert tehát, hozzátok hogy... van bejelentve a kislányotok, és akkor az hozzátok minősül, tehát igen, akkor ő nem egy szülős családnak minősül.
Így már nem, igen.
Jó, igen, értem.
Tehát amikor készülnek ezek a felmérések és a népszámlálás, akkor például ez mindig egy kérdés. Uh-huh.
Ezt a statisztikusoknak feladtuk a leckét, szerintem ezek igen. A családmodellek keményen. Igen. Hogyan kell megoldani ezt a helyzetet a statisztikában?
Hogyha megnézzük egy kicsit a történelmi aspektusát ennek az egyszülőségnek, akkor nyilván, hogyha visszamegyünk a háborúkig, akkor ott ugye az özvegység, vagy az, hogy a háborúban eltűnt apa, és nem jön haza, akkor ugye gondolom, hogy ez volt a legjellemzőbb. Mi az, amit érdemes erről tudni még?
Ahogy szerintem a mozaik családoknál is kiderült, hogy mindig is voltak mozaik családok, egyszülős családok is mindig is voltak. Adott időszakokban, adott történelmi időszakokban sokkal nagyobb számban. És ami például szerintem ebből az aspektusból nagyon-nagyon érdekes, tehát amikor jelenben beszélgetünk egyedül nevelő szülőkkel, vagy egyedül gyereket vállaló szülőkkel, hogy azokra a sok-sok-sok évtizeddel ezelőtt egyedül nevelő szülőkre, akik mondjuk az ő nagymamáik, dédnagymamáik voltak, ilyen elképesztő hős nőként és szent asszonyként tekintenek, ezek a mai utódok, vagy fiatal nők, még magukra például egyáltalán nem tudnak így nézni. Tehát példaként tekintenek a nagymamára, dédnagymamára, aki egyedül kiiskolázta, fölnevelte, megoldotta a gyerekei életét adott esetben. Erényként mondják azt, hogy soha nem ment férjhez, nagyon sokszor. De viszont nagyon érdekes, hogy amikor magukra tekintenek, akkor pedig a bűntudat, a lelkiismeret fordulás, én nem tudtam teljes családot adni, én nem tudok mindent megadni, úgyhogy sokkal inkább ezek az aspektusok jönnek elő.
Nagyon érdekes, hogy eddig beszélgettünk valamennyire a válás okozta egy szülőségről, meg beszéltünk ugye most a megözvegyülésről, de azért van még egy harmadik vonal, amikor valaki magától önmagában dönt úgy, hogy egyedül szeretne gyereket nevelni, vagy egyedül vállal gyermeket. Ez is még azért egy, azt gondolom, hogy egy megemlítendő kategória, mert nagyon sokan vannak így.
Igen. Én egy jó pár éve kezdtem valójában egy megkeresés kapcsán foglalkozni az egyedül gyereket vállaló nőkkel, és azt látom, hogy nagyon, tehát ezt a számot abszolút nehéz bejósolni. Ugye nyilván, amikor valaki elkezd valamivel foglalkozni, akkor egyre többen jelennek meg a Hold udvarában, meg egyre többen keresik. És igen, ez egy abszolút, azt látom, hogy emelkedő tendenciát mutat mindenképpen az egyedül gyerekvállaláson való gondolkodás. Ennek is van több útja, iránya, a donoros gyerekvállalástól kezdve a rokont, barátot, ismerőst megkéreken keresztül, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon izgalmas téma, ami még tovább bontható mindenféle specialitásokra. És viszont ami tényleg fontos és jó, hogy kérdezed, mert ők azért nagyon más pozícióban vannak, meg nagyon más problematika elakadáson egy csomó helyzetbe az özvegyekhez és az elváltakhoz képest, hiszen de facto nincsen apuka, vagy nem elérhető, vagy nem materializálható az az apuka. Úgyhogy ez is egy azt gondolom, egy külön fejezet, és bizonyos szempontból majd, hogy nem külön családtípusnak is tekinthető.
Ez így van.
És bocs, el kell mondani, hogy biztos van egy szülős apuka is, aki esetleg, én ismerek egyet, aki örökbe fogadott, és ő egyszülős apukaként neveli a gyermekét egyébként. Tehát, hogy persze ez gondolom ritka, mint a fehér holló Magyarországon, mert maga az örökbefogadás ez sokkal nehezebb, és ezért ezt gondolom inkább a nőkre jellemző, de hogy egyet biztosan ismerek, aki egyszülősként vállal gyermeket. Uh-huh. Csak hogy nehogy megsértődjön.
Igen. Nem, az is izgi, tehát, hogy az is fontos. Én alapvetően tényleg azokkal a nőkkel találkozom, akik leginkább, tehát nem örökbefogadással, hanem a saját anyaság megélése. Igen. Az egy nagyon-nagyon fontos szempont, sőt, az a fő szempont az ő gyerekvállalásoknál.
Világos.
Bocsa, ugye említettük nálad, hogy már nagy kamaszok a gyerekeid, mondhatjuk így tulajdonképpen, de hogy élted meg azt az időszakot, amikor úgy alakult, hogy egyedül maradtál velük?
Hát én elég rosszul, mert hogy ugye az én szüleim elváltak, azt a mindeket újra házasodott, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha ez velem nem történik meg, mert hogy a gyerekeimnek, hogy fogalmaztatok, hogy egy komplett családot tudok adni, ahogy én gondoltam annak idején, és ezért nagyon sokat foglalkoztam is egyébként a házasság, meg a párkapcsolatok kérdésével, ez a mai napig íróként is nagyon foglalkoztat. Úgyhogy, ha nem is teljesen derült égből a villámcsapásként, de mondjuk meg erős meglepetésként ért, amikor kiderült, hogy az én házasságom az véget ért, és ott maradtam a két gyerekkel, akik ráadásul ebben az időben kezdtek el kamaszodni. Ugye most 21 és 19 évesek, és ez 7 és fél éve történt körülbelül. A matekban is sem vagyok olyan nagyon jó, úgyhogy aki akarja, az kiszámolja.
12 meg 14 évesek voltak.
Igen, körülbelül. Tehát tényleg amikor így beindul a kamaszkoros, hormonzavaros őrület, plusz még mindenek a tetejében így hárman maradtunk, akkor hát az elején nyilván ilyen enyhe pánikrohamokkal és a hozzátartozó stresszel éldegeltem, de nagyon hamar kifejlesztettem magamban azt a technikát, hogy nem szabad így nagyon hosszú időre előre nézni, mert attól az ember nagyon megijed, és az tényleg szédítő. Úgyhogy mindig aznap estig próbáltam eltekinteni, addig elmasírozok, egybetartani az egész cirkuszt, és működtetni a családot. És aztán nyilván, ahogy én is így talpra álltam ebből az engemet, illetve a családomat ért veszteségből, mert nem meghaltam, volt férjem, hanem aztán még új családot alapított, akkor az egész tulajdonképpen így elrendeződött, és azt nem mondom, hogy nem tudnám elképzelni magunkat egy a klasszikus értelemben, vagy ez a kormány általi értelembe vett klasszik családmodellbe, de tök jól el vagyunk, és nagyon szeretem ezt a hármasunkat, ami szövetségi évek alatt így összeálltunk. Mondjuk az hozzátartozik, hogy mi korábban is nagyon szoros szimbiózisban voltunk, ami részben abból is adódik, hogy a volt férjem a munkája miatt kevesebb időt tudott így effektíve a családdal vagy a gyerekekkel foglalkozni, de azt látom, hogy nagyon sok barátnőm családjában is ez van. Úgyhogy ha lehet, akkor behoznám így zárójelesen a single married mother kifejezést. Tehát sok nő neve szerintem úgy családba gyerekeket, hogy családban van férje, de tulajdonképpen az egész feladatnak a fizikai, érzelmi terhe az az ő vállát nyomja. Tehát, hogy amikor hárman maradtunk, akkor nem volt olyan nagyon nagy zökkenő, hogy úristen, nem tudom, hogy kell befizetni egy csekket, mert hogy ilyet még soha nem csináltam, vagy nem tudom, hogy kell elintézni otthon dolgokat, mert hogy eddig ezt mindig valaki más csinálta. Szóval inkább ez az érzelmi része volt talán megterhelő.
Volt segítséged ez alatt az időszak alatt?
Hát azt hiszem, hogy a barátnőimet emelném ki, akik inkább lelki segítséget, tehát nem fizikait nyújtottak, úgyhogy amikor kezdtem egy kicsit jobban lenni, akkor képzeljétek el, és ezt mindenkinek ajánlom, akkor bementem az aciba, eladtam egy gyűrűmet, nem kaptam érte nagyon sok pénzt, de abból csináltam egy ilyen hála partit annak a támogató körnek, aki ebbe az időbe ott volt mellettem, kezdve a főnökömmel, a Détot Krisztával, akit Lidl parkolójából hívtam föl egy novemberi szürke reggelen, mert tudtam, hogy ő neki korábban voltak hasonló, vagy gondoltam, hogy fog tudni segíteni azzal, hogy be kell mennem vásárolni, mert nincs otthon kaja, a gyerekek éhesek, de hogy olyan pánikrohamom van, hogy nem tudok bemenni a boltba, és akkor ő kócsoltott tulajdonképpen, miközben kapaszkodtam a bevásárló kocsiba, hogy minden rendben lesz, és akkor is sikerült hát úgy bevásárolnom, hogy tulajdonképpen nem nagyon tudtam, hogy miket raktam bele, de valami kaját hazavittem, és akkor azt hiszem, hogy palacsintán meg tejbedarán érdegeltünk pár napig. Szóval, hogy ő akkor ott volt a gyerekkori barátnőm, akit szinte minden reggel hazafele menete a Margit-szigetről fölhívtam, mert hogy a másik ilyen problémakezelési módszerem az a futás lett. Minden reggel a kutyával kimentünk a Margit-szigetre időjárástól függően, és akkor így próbáltam ezt a rengeteg felgyűlt feszültséget, meg indulatot, dühöt így kifutkorázni magamból. Soha életemben nem voltam olyan sportos, mint akkor. Ezzel együtt nem sírom vissza ezt az időszakot. Úgyhogy igazából ilyenek, tehát hogy nekem az nagyon sokat segít egyébként az én lelki problémáimnál, hogyha újra és újra ezt át tudom valakivel beszélni, és akkor szépen lassan így elpárolog a sok beszélgetés hatására.
Milyen jellegű segítségre lehet szüksége még ezeknek az egyszülős szülőknek, ha már itt a segítségekről beszéltünk?
Hát amit én leggyakrabban látok, hogy valójában a praktikus segítséget fogalmazzák meg leggyakrabban, de közben én azt gondolom, hogy a hosszú távú működéshez pedig pontosan a mentális segítség és annak a megszerzése igénye, a saját magamra fordított idő, energia, tehát valamiféle olyan erőforrás gyűjtése, előhívása lenne szerintem nagyon fontos, mert hogy az látszik, hogy a gyerekek miatt, tehát ha a gyerek beteg, a gyereknek szüksége van valamire, akkor mindent megoldunk, megmozgatnak, de az, hogy a saját igények előtérbe kerüljenek, az nagyon-nagyon sokszor hiányzik. Ahhoz már egy sokkal tudatosabb állapotba kell kerülni. És valójában abba is, akik támogató csoportba jelentkeznek, ott például én azt látom, hogy amikor először elindítottam, akkor azt gondoltam, hogy annyira sok egyedül nevelő szülő van, biztos, hogy lesz majd valaki, aki jön egy ilyen támogató csoportba ingyen, és két hetente gyerek vigyázással megtámogatva ezt a helyzetet, és egyszerűen egy hónapon keresztül vadáztam azt a 6 résztvevőt, akivel az első csoportot elindítottam. És utána a sok év alatt azt láttam, hogy valójában annyira sokszor belefásul és beledarálódik a hétköznapokba az, aki hosszú-hosszú évekig egyedül neveli a gyerekét, hogy valójában nem jut eszébe egy segítséget, kérjen, nincs is idő rá, mert hogy a logisztika elviszi az összes energiáját, a felelősségvállalás. És amikor még meg lehet fogni ezt a mentális segítségkérést, azt vagy a válás, özvegység, vagy a gyerekvállalás utáni első év, ott van egy időablak szerintem, amikor még van energia arra, vagy a trauma annyira erős, hogy azt érzi, hogy elértem az alját, szükséges, hogy valami segítséget kérjek. És utána, amikor már beáll az élet, a rutin, és megy, és megvan valamilyen módon a hétköznapi rutin, akkor például már nagyon-nagyon nehéz ebből kilépni. És segítséget kérni, megfogalmazni, időt szakítani rá.
Mi lehet a nagyszülők szerepe ebben a helyzetben? És ugye említetted, Borsa, hogy neked elváltak a szüleid. Hát a dupla nagyszülő van, akire lehetett számítani? Vagy ez hogy alakult nálatok?
Hát nem, mert elváltak a szüleim, és akkor édesapámmal egy darabig nagyon igyekeztem tartani a kapcsolatot, de aztán a mi viszonyunk az, hogy úgy mondjam, az ő érdeklődése hiány így elhalt. Úgyhogy én például, amióta megszületett a lányom, aki most 21 éves, azt hiszem, hogy 3-szor találkoztunk. A legutóbb egy temetésen, ahol már nem is nagyon köszönt. Úgyhogy rá így nem tudtam annyira számítani. Anyukám is ebbe inkább ilyen lelki segítséget tudott nyújtani, de hát ahogy kiszámoltuk az előbb, ugye 12 meg 14 évesek voltak a gyerekek, tehát mondjuk így vigyázni nem kellett rájuk.
Igen,
a lelki dolgokhoz meg azt szerintem már késő akkor valakinek ebbe belelépnie. Mert hogyha addig nem volt meg az a intimebb viszony, ahol beleférnek ezek a beszélgetések, akkor ez nem ebbe az időszakba fog kialakulni.
Igen, itt azért én azt gondolom, hogy a gyerekek kora az nagy mértékben befolyásolja az egyszülőségnek az egyszülőséget magát, hiszen minél azt mondtátok az elején, hogy minél idősebbek a gyerekek, annál inkább egyszülős, tehát annál több egyszülős család van, ami gondolom, hogy a párkapcsolatok felbomlásával idővel magyarázható, de hogy azok a családok, vagy azok a szülők, akik egyedül nevelnek, és mondjuk 1-2-3-4 éves gyerekeket, ott azért ez az operatív feladatok, az megint teljesen más lehet, és még inkább, még nagyobb kihívások eljáríthatja a szülőket, mint, és most nem kisebbítem azt, hogy 12 meg 14, mert ott megint más kihívás van a gyerekekkel kapcsolatban, de hogy ott az operatív az még nehezebb, még nagyobb kihívásokkal állhatnak szembe ezek az egyszülők. Azért is mondom, hogy nekem van egy barátnőm, aki nek van egy 3,5 éves kisfia, és hát kb. Egy évesen lett egyszülős anyuka, vagy egyedül neveli a kisgyerekét, és számomra ez egy ilyen, tehát elképesztő nehéz lehet egy 1-2 éves gyereket nevelni, úgyhogy ő eltartja saját, tehát dolgoznia kell, ott van a 3 éves, aki lebetegszik, és akkor hogy dolgozik.
Vagy ha ő lebetegszik,
akkor mit csinál, és hogy neki van segítsége a nagyszülő, tehát az a nagyszülők által, tehát ott kap segítséget, de hogy nem, a nagyszülők sincsenek mindig ott csatasorba állítva, tehát hogy tök jó, hogy ott vannak, de hogy ezt nem tudják levenni minden terhet az ember válláról. És egyébként nekem az, ami különösen nyomasztó ebben az egyszülőségben, az, hogy az ember állandóan a gyerekével van. És ez nem egy ilyen, hogy én nagyon szeretek a gyerekeimmel lenni, de hogy ott állandóan a gyerekeidnek kell lenni.
Ez a folyamatos figyelem.
Tehát, hogy nyomasztó és elképesztően nehéz lehet ez az egyszülő szülőknek, hiszen nem is, már csak az, hogy reggel, hogy megy el zuhany. Tehát ezzel szoktam gondolkodni, hogy hát két éves, hogy mész el zuhanyozni?
Én akkor beültettem őket a fürdőszobába, amire szerintem most már próbálnak nem emlékezni, de hogyha behozhatok egy gondolatot ide, hogy mivel ugye elváltak a szüleim, és aztán édesanyám is újraházasodott, ahonnan aztán született még két testvérem, bennem nem volt, hát amikor egyedül maradtam, akkor nem gondoltam azt, hogy én örökre egyedül fogok feltétlenül maradni. És aztán végül is így alakult, tehát, hogy volt egy ilyen kísérletem arra, hogy jártam valakivel, aki aztán hozzánk is költözött, és az nem volt egy 100%-ban egy jó élmény, és ezért nagyon melbevágott, amikor a Labanc Dániel Orosz Ildikónak van ez a könyve, a Nyugi, kamaszok nevelése pszichológus szeme, vagy ami ilyesmi az alcíme. Bocsánat, hogyha rosszul idézem. És a könyvbemutatójukat is én tartottam, ahol ugye beszélgettem a két szerzővel, és a Labanc Dani mondta, hogy a mozaik családokról, hogy aki mozaikozni kezd, az nagyon-nagyon lássa előtte bele magát ennek a mikéntjébe, nagyon nézzen mindennek utána, mert hogy durva, kamaszokkal mozaikozni az abszolút hardcore, és hogy egyébként, és nekem ez is megdöbbenes volt, hogy úristen, úgy próbálkoztam ezzel, aztán az hamar véget ért, hogy hát jó lesz ez, és akkor aztán persze nem teljesen úgy alakult, hogy szeretem volna, de hogy nem olvasgattam utána egyáltalán, hanem próbáltam így ösztönből csinálni, de amit mondott a Labanc Dani, hogy amíg egy család így összeáll egy családdal, tehát egy mozaik család tud egy ilyen jó működő családdal formálódni, az 5-8 év. És teljesen megdöbbentett, mert hogyha biztos te erre jobban tudod, de tudom kérted, hogy ne kérjünk tőled számokat, de én is úgy olvastam, hogy általában a gyerekek általános iskolás második-harmadik osztályában van a sok válás, mert hogy kb. Addigra fogy ki sok szülő, vagy kapcsolatból így a lendület, igen. És akkor gondolja szerintem azt sokan, akkor gondolják sokan azt, hogy akkor meg lehet próbálni esetleg mással, vagy azzal próbálják megjavítani a kapcsolatokat, hogy nem javítják, hanem lecserélik a egyik-másik résztvevőt. És akkor, tehát, hogy ott áll a gyerek, mondjuk 10 éves, akkor kell szerintem 2 éve, míg az ember összerakja magát annyira, hogy esetleg bele tudjon kezdeni már egy egészséges lelkiállapottal egy kapcsolatban. 12 éves ez a gyerek, és akkor elindul a mozaik család, de mondd majd, hogy neked mik a te számaid, és akkor utána még 5-8 év, tehát kb. Mire a gyerek kirepülne otthonról, addigra fog az egész mondjuk nem nagyon zörögve zakatolni. Úgyhogy nekem is volt egy ilyen kísérletem, és aztán, amikor ettől a fiatal embertől elbúcsúztam, akin általában, hogy soha többet nem költöztetek ide senkit, mert hogy annyira elfáradtam abba, hogy mindenütt próbálok egy ilyen ott lenni, és ilyen kis szigetek lettek a lakásomon belül, ahol én voltam a híd, hát az is nagyon fárasztó.
Hát gondolom. Nálunk ez másképp alakult, nagyon kicsi volt még a lányom. Adj
vissza a reményemet.
Visszaadom a reményt, abszolút. Legalábbis remélem. Kicsi volt még a lányom, 4 éves volt, amikor mi elváltunk, és az jutott eszembe, amiközben itt beszélgettetek, hogy nekem a legnagyobb szorongást akkor az okozta, hogy ha velem valami történik, és én nem tudok pénzt keresni, és nem tudok dolgozni, akkor mi lesz, holott valószínűleg a családom, tágabb környezetem ott lett volna mellettem, de valahogy ez mégis egy óriási szorongás volt bennem. És ami még eszembe jut így, ha visszagondolok, most 10 éves a lányom egyébként, hogy ami még nehézséget okozott, az például a boldog percek megosztása. Tehát, hogy ott voltunk, és nagyon cuki volt 4 évesen, cuki dolgokat csinált, megtanult új dolgokat, és nem tudtam megosztani, nem tudtam azt mondani, hogy nézd meg, milyen szuper gyereket csinált.
Igen, ez nagyon szóval, nehéz, hogy ez senkivel nem tud úgy lelkendezni a gyerekéről, mint a gyereke másik szülével, mert mondjuk elkezdesz újra randizni, és elkezdesz
ajnálkodni
a gyerek, hogy úristen, és annyira cuki, hát pont leszarja
egyébként. Fú, ebben én nem gondoltam vele, de ez durva.
De mondhatok még egy másik, szerintem persze érdekes szempontot, hogy nálunk ugye úgy alakult, hogy a fiamnak jó pár évig a szomszéd bácsi kötötte meg a nyakkendőt, amit kellett hordani az évnyitóra. Aztán elkezdtem, én megpróbáltam megtanulni a YouTube-ról, nem sikerült, tehát én nem tudok.
Én is próbáltam, nekem sem sikerült.
Jó. Én egyébként most így tudok kötni belőle, de
én
most már a fiam, ő megtanult a YouTube-ról, hogyha most már ezt beköti magának, de mondtam, hogy egyszer bekötött a szomszéd bácsi, kinek össze, az úgy jó élete végéig. Ugyanígy egy másik barátom tanította meg borotválkozni, nyilván én a lábamat leszoktam borotválni, de az nem volt jó, úgyhogy szóval, hogy szerintem ilyenek is vannak benne, amikor az ember ilyenkor nem gondol bele, hogy
a minta, kellene egy apai minta.
És nem azt mondom, hogy kell egy férfi meg egy nő minta, mert hogy nyilván nem, és hogy persze, tehát nem a nők helye a konyhában van, meg nem a férfi szereli egyedül az autót, tehát hogy ettől nyugodtan így elrugaszkodhatunk, de hogy
ezek azért nem lehet, hogyha... Ezek a dolgok is azért jó, hogy van.
Hát de szerintem ebben pedig az is izgalmas, hogy kinek mi van a fejébe arról, hogy mi egy férfi minta mondjuk. És volt olyan anyuka az egyik csoportomban, akinek 2 hónapos volt a kisfia, és a 2 szoptatás között az automárkák neveit tanulta. Én mert hogy neki arra lesz szüksége fiús anyaként. Tehát, hogy így, és annyi automárkát tudott, mint szerintem a világon senki, mert mindent tényleg. És hogy neki ez volt a fejébe, hogy fiús anyaként nagyon-nagyon fontos, hogy ő majd tudja az automárkákat.
De milyen aranyos, hogy ilyen stréber módon elébe szelett, mert én is én autót vezetek, de hogy a saját kocsimat például nem szoktam mindig megismerni, mert hogy van egy másik fekete színű autó is ebbe a házunk menetti parkolóba. Igaz, hogy az Opel és az enyém Volkswagen, de nekem ugyanúgy néz ki a kettő. De a jeleket, amikor a kisfiam óvodás volt, akkor elkezdtem megtanulni miatta, de hát rá van írva, és akkor mindig kérdezte, akkor megpróbáltam kiolvasni, vagy legalábbis régebben el volt. Rá van nem.
Nem mindig. De hogy
ilyen alapokat felismerek.
Hát, de egyébként ez nem csak az egyszülős családokra, ez mondjuk nálunk is, mondjuk mi ugye egy szivárvány családban élünk, és nálunk ugye 2 apuka van, és lett egy kislányunk, és hogy akkor most itt úristen, hogy akkor ezt így hogy fogjuk megoldani, hogy mit tudom, például azt vettem észre, hogyha hazamegyünk az én szüleimhez, akkor ott Hanna az rácuppan anyukámnak az ékszereire. Uh-huh. Imádja ezeket a gyöngyöket, és így magára rakja meg a sapkáit, meg a ruháit, tehát hogy így, és akkor azóta azt csináltuk, hogy mi is vettünk ilyen otthon, ilyen gyöngyöket, meg mit tudom én, és akkor így kitesszük, hogy akkor ő, tehát érezze azt, hogy akkor ez ott nálunk is van otthon, mert hogy nekünk nincsenek így ékszereink, nem lehet úgy játszani ezekkel, de hogy láttuk, hogy ez mondjuk nálam ilyen érdekes volt. Igen, és az Andris meg tökre nem érdekelte.
Ez lehet a nagymama szerepe.
Igen, mert én sem voltam egy ilyen csajos kislány, tehát hogy én a gyíkot fogni szerettem az unokatesommal, úgyhogy ugyanígy jártam ott, csak hogy megnyugtassanak, amikor megszületett a lányom, mert neki volt a legbénább cofja az egész súlyba, és így irigykedve néztem az ilyen parkettába font hajú kislányokat, meg akinek ilyen nagyon ki volt találva a haja, az én nyomorú gyerekemnek tényleg egy ilyen pálmafa ágaskodott a fejet tetején a szálló, és a mai napig ezt tudom hozni, tehát magamat is ez a maximum, amire képes.
Itt szerintem inkább az a kérdés, hogy van-e amiatt mondjuk egy egyedül nevelő szülőnek, vagy egy bármilyen szülőnek konkrétan amiatt bűntudata, vagy rossz érzése, hogy ő a hiányzó mintát nem tudja
és
megadni. Ez szerintem azért nagyon izgalmas, én azt látom, hogy ugye többnyire anyák nevelik egyedül a gyerekeiket, statisztikailag ezeknek a gyerekeknek a fele fiú, fele lány, akiket az anyák nevelnek. És nagyon-nagyon izgalmas, azt vettem észre, hogy a fiús anyáknak iszonyú bűntudata van, amiatt, hogy ők nem tudnak férfi mintát adni. A lányos anyáknak, akik lánygyereket nevelnek egyedül, hál' Istennek nem jut eszükbe, hogy a lányoknak ugyanannyira szükségük van férfi mintára, mint női mintára. Ők tök kerekek, tehát legalább amiatt nincs bűntudatok, hogy nem tudnak férfi mintát felmutatni. És emiatt sokkal nehezebb helyzetben vannak az egy anya, egy fiús egyszülős családok, mert ott elképesztő bűntudat van az anyákban, hogy ő nem tudja az úgymond teljes családot, az úgymond férfi mintát, az úgymond apa képet ott felmutatni, és innentől kezdve a nagyon nagy arányban túlkompenzálják ezeket a kisfiúkat.
Úristen, Bolsik, ez a barátnő jut eszembe, hogy miket veszélyét szokott mondani nekem, és, mert ugye egyedül neveli a kisfiát, és hogy így... Aha. Nagyon durva, már bocsánat, de hogy ez így...
És
nagyon
hogy ezt meg tudod erősíteni, hogy ez így
van. Ebben a nagyon fontos beszédben, ne haragudj, de hogy abszolút. Tehát, hogy ő ezt mondja, hogy de hát, hogy a férfi mint, és ez hogy látja, és csak 2 hetente találkozik az apukájával, és hogy akkor így, lehet, hogy akkor ez majd, nem tudom, milyen hatással lesz rá, hogy na, hogy hogyan fogja befolyásolni, de ezt most nagyon bánom, hogy megszakítottam, ne haragudj, hogy közbevágtam, de hogy még ott akartál valamit mondani ezzel kapcsolatban.
Hát, hogy valójában azt látom, és azt gondolom, hogyha ezt nem tudatosan előzik meg ezek a fiúsanyák, mert hogy nem hiszem, hogy bárki rosszat akarna a saját gyerekének.
De hogyan kompenzálnak túl? Azt mondtad, hogy túl kompenzálnak ezek a...
Erejükön felül anyagi, mondjuk egy nagyobb korban, érzelmi, túl védett, túl praktikus. Tehát, hogy mindent megoldunk a gyerek helyett. Ne öltözön fel egyedül, szegény, megveszünk neki mindent, mert hogy neki nincs apukája, megoldunk helyette mindent, mert hogy neki ez olyan nehéz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy végtelen lehetőség van arra, hogy lehet valakit túl kompenzálni, mondjuk ezt más szóval elkényeztetni, túl védeni, túl óvni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon nagy veszélye tud lenni. Sok esetben, miközben, hogyha ezt pontosan tudja az ember, hogy ebben a helyzetben ez előfordulhat, hiszen a nagy számok törvénye szerint ez így működik, akkor sokkal tudatosabban lehet egyrészt a leválásra felkészülni, a kamaszkorra felkészülni, mert hogy ezek főleg egy anya, egy gyerek szimbiózisban sokkal-sokkal durvábbak lesznek. Vagy pedig beragadnak ezek a gyerekek, főleg a fiúgyerekek megint csak, mert hogy nem kaptak meg olyan tapasztalatokat és olyan skilleket, amikkel ők aztán ki tudnak lépni. És elkezdi ez a pár, a adott esetben ez az egy anya, egy fiú páros egymást sajnálni, és nem kilépni ebből a helyzetből.
És akkor azt gondolom, hogy itt meg is említhetjük még a parentifikációt. Tehát, hogy amikor főleg ilyen egy szülő, egy gyermek van, hogy ott ez mennyire jelen lehet.
Igen, igen, az mindenképpen. És az is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy van ez az úgynevezett instrumentális parentifikáció, amikor a gyerekek adott esetben több feladatot kapnak, mint a kortársaik. Hiszen egyedül van otthon sokat, hamarabb viszi le a szemetet, hamarabb megy el vásárolni, hamarabb fizeti be az ebédpénzt, nem tudom. Erről azért már tudjuk, hogy ez nem árt. Tehát ez az önállóságot fogja hosszú távon segíteni. Ezzel általában a lányok tudnak jobban operálni, és a lányok kapnak több feladatot az anyukájuktól. Még mindig, tehát ez is nagyon izgalmas, hogy azért mennyire tradicionálisan vagyunk még mindig ezekben a szerepekben. A lányom jobban meg fogja oldani, és a fiúk pedig kevéssé, de tehát ez nem a kártékony parentifikáció kategória, de amikor érzelmileg igen, be van vonva az a gyerek túlságosan, és olyan terhek vannak ráróva, ami nem az ő szerepének, életkorának, érzelmi érettségének megfelelő, akkor beszélünk ennek a káros hatásairól.
Borcsa. Nálatok? Itt neked van egy fiad és egy lányod. Lehet, hogyha nem akarsz, erről nem kell.
Én nagyon szívesen, csak én szerintem rettenetesen rossz példa vagyok, úgyhogy
nem
én
baj.
Ellenpélda szívesen vagyok, hogy így ne csináljátok, mert ugye, ahogy mondtam, a szüleim elváltak, és akkor a született aztán két testvérem anyukámtól, illetve egy testvérem apukámtól, hogy képzétek el, hogy minden évben született egy testvérem 3 éven keresztül. Negyedik évben néztem, hogy nem van idén, itt semmi, nem tudtok előrukkolni. És akkor emiatt a családmodell miatt szerintem ránk így nagyobb testvérekre viszonylag sok munka, nem feltétlenül mondanám munkának, feladat hárult, tehát mind a háztartásban, mind a gyerek vigyázásban. Tehát én pelenkáztam a húgaimat is, amit szeretnének ők már elfelejteni, de nem hagyom. Most megyem, mind a kettő elmúlt 30. Meg az öcsémre is nagyon sokat vigyáztunk, ugye apukámnál. És valószínűleg ezek miatt, amikor a lányomnak megszületett testvére, akkor nagyon, és akkor még csak 2 éves volt, tehát nagyon odafigyeltem arra, hogy nehogy ő bármikor úgy érezze, hogy ez az ő feladata lenne. Tehát nem volt az, hogy na, akkor most együtt tologatjuk a kisbabát, mert ez a mi kettőnk kis gyereke, vagy tehát, hogy próbáltam nem ebbe az utcába bekormányozni, és egy kicsit azt hiszem, hogy a házi munka is ebbe a kategóriába sorolódott, tehát, hogy próbáltam őket megkímélni minden olyantól, ami azt gondoltam, hogy talán esetleg sok lenne, úgyhogy minden hibát elkövettem, mint az előbb felsoroltál, és most már Tehát, hogy ugye hárman lakunk plusz a kutya a lakásba, viszont a házi munkáknak a mondjuk 99%-a azt én végzem el. Persze, ha megkérem, hogy megcsinálja, akkor megcsinálja. Én is ritkán kérem, mert egyszerűbb, akkor gyorsan megcsinálom, mint 53-szor bemenni a szobájába, hogy kipakolnád egy szívesen mosogatógépet, már 3-szor kértem, hanem akkor inkább berakok valami podcastot, és akkor megcsinálom. De hogy ezt tudom, hogy nem jó, és hogyha ez például, hogyha nem bánok semmit a múltamból, de ez például, hogyha újra kezdeném a első gyerek születésétől, akkor ezt lehet, hogy másképp csinálnám. Nem tudom, hogy, de másképp. De igazából beszélgettem fiatalabb kollégáimmal, és megerősítettek, hogy az ember akkor kezd el rendes lenni, amikor elköltözött otthonról, mert mi otthon nem ciki, hogy tényleg egy ilyen disznó a szobád, és aki kamaszokat nevel, remélem, hogy az tudja, miről beszélek, az, amikor elköltözöl, és akár egy baráttal, barátnővel összebutorozol, ott már ciki lesz.
Meg az már a sajátja.
Igen.
Én azt gondolom, az is számít. De különben ez szerintem tényleg nem csak egy szülősség, vagy sok szülősség, vagy mitől függ, hanem annyira sokat változott mondjuk a mi gyerekkorunkhoz képest a világ. Meg hogy mi az, ami feladatokat adunk a gyerekeknek. Mit várunk el a szülőségtől? Mennyire akarjuk azt a gyereket, hogy ő nagyon jól érezze magát a világban, és az összes potenciáját ne a takarításban, hanem ami másba hozta elő. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon fura változás, hogy szülőként mit tartunk feladatunknak most.
Itt már éri. Bocsánat,
csak egy gondolat, ami még egyébként ebben nehéz, de lehet, hogy ez csak egy ilyen tévképzet az én részemről, hogy azért általában a szülőknél, és ez egy jól bevált modell, hogy van a jó zsaru meg a rossz zsaru. Tehát, hogyha én mondjuk mindegy, megcsinálom a mosogatógép kipakolását, vagy a teregetést, akkor azért csak oda dörren a másik szülő a gyerekre, hogy nézd meg, anyád, ott segítsél már, vagy valami, de az ember egyedül neveli a gyerekeket, akkor egyszerre kell jó zsarúnak is lenned, meg rossz zsarúnak. Tehát egyszer az egyik kezeddel meg kell dicsérgetni, hogy milyen kis ügyesen csinálta, és a másik kezeddel meg, nem jutod meg nyilván, de hogy meg ennyi, hogy és én ebbe is egy kicsit így belebuktam, tehát nem tudtam egyszer mind a kettő lenni, úgyhogy ennek egy ilyen skizofrén, kaotikus.
Hát mert ez rohadt, mert hogy ez nagyon nehéz, mert ez nagyon nehéz.
Igen.
Tehát, hogy most, hogy meg ez, hogy a maga a szülőség, most, tehát, hogy arról nem beszélek, hogyha két hetente találkoznak az apukával, tehát, hogy akkor is a szülőség, a nevelésnek a nagy része arra az egy szülőre összpontosul az időnek a 90-95%-a, és
ezért... Hát a két hetente találkoznak az apukával, tehát én nem nagyon láttam egyébként jó modelleket, ugye azért általában az elválás az azért szokott történni, mert valaki beleszeret valakibe, valaki másba, tehát egy harmadik személybe, és akkor idővel annak a mondjuk az apukának, vagy az anyukának, mert ilyenek is vannak a környezetemben, lesz új családja, és akkor nem feltétlenül olyan energiái vagy ideje van már az előző alomból lévő gyerekre. Mondom ezt a saját gyermeki tapasztalataim alapján. Úgyhogy majd ez a 2020, mivel most 24-25-ös tervem is egyébként szeretnék írni egy könyvet, aminek a vonalamán megvan, és ezzel senki gyerekei munkacímen fut, mert hogy nagyon sok gyereknél úgy látom, hogy így a két szék között a pad alá esnek be. Egyszerűen mindenkinek mások viszik el az energiáit. Az a két hetente hétvége, én ebbe éltem ugye gyerekként évtizedekig, nem, és voltam ilyen sokáig gyerek, de hogy mondjuk egy bő évtizedig, és ezeknek a játszmái, ahogy látod, hogy veszíted el az apukádat, nyilván ő is látja, de akkor vasárnap délutánonként el kell játszani, hogy te nagyon szomorú vagy, hogy haza kell menned, közben alig várodná, hogy otthon legyél a saját vackodba. Szóval ennek olyan sok rétege van, és attól még, hogy valaki két hetente hétvégén apuka vagy anyuka, szerintem az semmit nem ér, már elnézést. Tehát, hogy vagy ott tudsz lenni folyamatosan, legalább cseten, elérhető vagy messengeren, fölhívó telefonon naponta, oda mész az edzésére, tehát oda teszed magadat a hétköznapokba, és annak ellenére, hogy mondjuk nem alszik nálad minden hétvégén. De ez ha bárki is abban az illúzióban ringatja magát, hogy ez a havi 4 nap az olyan rohadt sok, és ő igazán oda teszi magát, mint apa, anya, az nyugodtan ébredjen föl.
Világos. Érintettük a gyerekeket már, ugye beszéltünk azokról a fiúkról, a fiúk és a lányok közötti különbségről, hogy amikor apa vagy anya neveli őket, hogy van-e bármi olyan információ még a gyerekekkel kapcsolatban, akik egyszülős családban nőnek fel, hogy bármilyen kutatás ezzel kapcsolatban, amit érdemes itt megemlíteni, hogy milyen hatással van rájuk, hogy egyszülő neveli őket fel. Ezt csak azért kérdezem, mert hogy nagyon sok sztereotípia van ezzel kapcsolatban. Ugye beszélgettünk a szerepeknek, a nő, illetve férfi mintaszerepekről, de ugye ez más családokban is feljön, a szivárvány családokban is, hogy nem kapják meg a női mintát, akik két apuka nevel. De volt a mentálisan sérült szülők által neve gyerekeknél, hogy ott ugye milyen mintát látnak a gyerekek, és ott egyébként volt egy nagyon érdekes statisztika, hogy a mentálisan sérült szülők által neve gyerekek, a gyerekek kétharmada mentálisan sérült lesz. Uh-huh. Tehát vagy az alkoholizmus, kb. Az alkoholizmus kb. Ennek a fele, és a másik fele az pedig másik egyéb mentális problémákkal fog küzdeni, tehát ez átöröklődik valamilyen szinten a gyerekekre. Mondj valamit hozzá, látom, hogy nézem. Bocs.
Nem, nekem az jut eszembe, hogy még így csavarjak egy kicsit a dolgokon, és aztán utána válaszolj majd Réka a feltett kérdésre, amit Marci elmondott, hogy én egy szülős családban nőttem fel. Tehát anyukám egyedül nevelt bennünket, és hogyha már itt a gyerekekről beszéltünk, és ki milyen mintát hoz, és milyen mintát nem hoz, akkor azt gondolom, hogy ide kell tennem az asztalra, hogy nekem az, hogy nem volt előttem apa minta, és az, hogy a férfinak mi a szerepe a családban, ez most a felnőtt életemben óriási nehézséget okozott. Most már talán mondhatom így múlt időben. De én megkockáztatom egyébként, hogy az első házasságomban lett volna ezzel dolgom, később kezdtem nyilván ezzel foglalkozni, de hogy valójában mi az apa szerepe, hogy mit kell csinálni egy férfinak, mert én azt láttam, hogy anyukám egy per egybe mindent. Ő mindent tud, mindent megcsinált, nagyszülők segítség voltak, tehát ők közel laktak viszonylag, de ettől függetlenül mindent anyukám csinált, és én ezt a viselkedésmódot vittem tovább, hogy nekem mindent tudnom kell. Na. Mindent meg kell oldanom.
Nukleáris családban nőttem föl, nálam is mindent anyukám csinált.
Igen, tehát szerintem ez egy iszonyat nagy probléma, hogy a nők, szóval, hogy itt egy ilyen 50-50 dolog van, hogy a nők nem adnak elég feladatot a férfiaknak, nem engedik, nincsenek otthon a férfiak, tehát hogy hol kezdődik ez az egész. Mert általában tényleg mindenhol a nők csinálnak mindent, a tisztelet a kivételnek, és ugye amit mondtál, hogy házasságban élő nők, de egyedül érzik magukat, és egyedül viszik a felelősséget, a feladatot. Hozzám rengetegen szoktak jelentkezni az egyedülnevelő csoportokba, hogy bár én házasságban élek, bocsánat, de mégiscsak egyedül csinálok mindent, érzelmileg is egyedül vagyok felelősségben, bevásárlásban, tehát hogy és tényleg itt azt gondolom, hogy az elejét nagyon nehéz megtalálni, hogy a nők nem adnak elég teret, feladatot, lehetőséget a férfiaknak, vagy a férfiak vonulnak ki belőle. Tehát, hogy miért?
Tehát ez a tyúk vagy tojás.
Ez tyúk vagy tojás, de hogy azt gondolom, hogy lehet húzni egy ilyen nullát, és azt mondani, hogy akkor innentől kezdve tárgyaljuk újra. El kell engedni egy csomó tradicionális elvárást, mindenféle valamit, és kirakni az igényeket az asztalra, és utána nem szenvedni, hogy a férjem nem csinál semmit, de hogy nem is engedem neki.
Igen, egy csomószor például, amikor szerintem ez egy gyereksírásoknál kezdődik, nem, hogy jaj, nálad sír, add ide, nem rosszul fogod, hát fogja már nyomorult rosszul, vagy majd megtanulja jól fogni, vagy lehet, hogy az is egy másik fajta jó. De hogy mivel persze az anyuka van általában otthon a gyerekekkel, vagy a csecsemővel a kezdetekbe, ezért nyilván az szokja meg azt a szagot, azt a fogást, és ezért szerintem annyira jó ez a Norvégiába ment férhez a hugom, és az ő férje, azt hiszem, hogy 5 hónap, hogy fél évet így meg tudta ketten osztani a gyesből, tehát amit otthon töltesz a gyerekkel, és hogy egész biztos vagyok benne, hogy ez iszonyatosan jót tesz mindenkinek, nem csak a személyiség fejlődésében, meg a családnak a formálódásában, de a gyerekeknek is, hogy az apa az részt tud venni a folyamatokban rendesen, az anyuka se szigetelődik el teljesen. Tehát Magyarországon ez a 3 év, amilyen jó, hogy otthon látsz a gyerekkel, szerintem annyira rossz, mert annyira beszűkül az egész életed a játszótérre meg a gyerekekre, hogy utána nehéz abból kilépni.
És tényleg illúzió azt gondolni, hogy azokban a családokban, ahol az apuka otthon van, van apai minta minden esetben. Tehát, hogy sokszor szerintem ott sincs, mert alszanak a gyerekek. Amikor elmegy az apuka, főleg ezt ugye az ilyen kiköltöző családoknál szoktuk mondani, kimennek a zöldbe, zöldözvegyeknek hívjuk ezeket a nőket, kimennek a zöldbe, apuka bejön a városba dolgozni még a dugó előtt, és hazamegy a dugó után.
Igen.
Zöld özvegyek.
Igen,
azt én sem hallottam még.
Adott esetben hétvégén találkoznak a családdal, de ahhoz meg ismerni kéne egymást, hogy jól el tudjunk időt
meg tölteni. Ugye apa egész hétköznap dolgozott, és akkor hagyjátok pihenni, hagyjatok mert szegénynek ez a pontosan. Hétvégéje. Még régen, már nagyon régen olvastam, bocsánat, a HVG print verzióját, de az utolsó oldalon mindig volt egy ilyen portré a híres emberekről, általában a férfiakról, néha nőkről is, és akkor ott, hogyha ha ilyen családos férfi adott interjút, egy ilyen személyesebb beszélgetés volt, akkor mindig a végén ott volt, hogy de fürdetésre hazaér. És már léptem mindig ki a hajamat, hogy oké, okay, és?
Wow. Mennyiben ezek az egyszülős családok, mennyire érint őket a kisebbségi stressz? Hogy érinti őket a kisebbségi stressz valamilyen formában? Mert azért látjuk, hogy hogy működik a világ, látszik, hogy működik a közösségi média, azért az ember, hogy rászakad ez a hagyományos családmodell, ez a nukleáris családmodell, és te mondtad is az elején, hogy te azt szeretted volna, hogyha te gyerekeid egy ilyen hagyományos, tehát hogy ez a tradicionális modellben nőnének föl végig, hogy ez neked fontos volt.
Talán igen, 20 évesen mondtad. Biztos a Disney filmek hatására, és azért inkább a Királyfia fehér lovon és a gyönyörű kis hercegecskék a lábamnál képbe gondolkodtam. Szerintem senki nem úgy vág neki a felnőtt életének, hogy akkor majd egyedül fogom nevelni a fészekai a gyerekemet.
Világos, világos. De hogy ez érinti ezeket a családokat, ez a kisebbségi stressz, vagy hogy ez...
Nagyon. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nagyon. Egyrészt, mert ugye többnyire azért egy veszteség kapcsán lesznek ezek az egyszülős családok. Tehát önmagában az, hogy én valamit már elveszítettem, tehát nem vagyok az az egész ebben a történetben, az is mindenképpen egy frusztrációt okoz. És azt látom, hogy még akkor is, hogyha valaki tudatosan dönt úgy, hogy egyedül vállal gyereket, egyszer csak jönnek az érzések, az érzelmek, a eltelik időszak, és akkor bár én úgy döntöttem, hogy apa nélkül mondjuk egy donoros gyerekvállalásba vágok vele, de jé, hát az óvodában egy csomó mindenkinek van apukája. És akkor mit kezdek ezzel a dologgal? Akkor mi otthon nem mondjuk ki a 3 betűs szót, van ilyen is.
Vagy melyik 3 betűs szót?
Apa.
Apa.
Igen. Ami ugye szintén egy elég extrém, és akkor itt bejönnek az ilyen kognitív diszonanciák, hogy akkor
de minden
mit is kezdek.
Mesébe ez van, tehát hogy annyira heteronormatív a társ, de nincs ezzel baj.
Igen,
tehát,
csak hogy kezeljük minden. Ezt, tehát hogy valahogy tényleg azt gondolom, hogy nem érdemes, vagy nem lenne jó még ebből is egy plusz társadalmi feszültséget generálni az egyszülősök, nem egyszülősök között, hanem hogy valahogy tényleg nem tudom, én ezen sokat gondolkodom, hogy, mert azzal is azért mindig találkozom ezekben az egyedülnevelő csoportokban, vagy egyedülvállalt csoportokban, hogy ott ugye többnyire anyák járnak, azért nem árulok el nagy meglepetést, hogy elkezdik egymást erősíteni, hogy biztos mindenki, aki párkapcsolatban él, az nagyon szarul van abban a párkapcsolatban, és hogy biztos, hogy ott a férjük lenyomja őket, és bántalmazó, és tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is nagyon veszélyes, alapvetően azért, mert azért a többsége ezeknek a nőknek, férfiaknak, szülőknek vágyik arra, hogy legyen egy párkapcsolata. Tehát, hogy ez is fontos, hogy ne ássuk el előre azt, és ne győzzük meg magunkat arról, hogy az biztos, hogy szörnyű, mert hogy egyrészt ezzel a gyerekünknek is üzenünk valamit, másrészt pedig a saját úgymond kilátásainkat is nagyon-nagyon korlátozzuk és lecsökkentjük, de igen, van mindenképpen frusztráció.
Uh-huh. Nagyon sok fontos dolgot érintettünk itt a mai napon. Az egyszülőséggel kapcsolatban alapvetően milyen érzésekkel vannak azok a szülők, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradnak, vagy úgy döntenek, hogy egyedül alapítanak családot. És megdöbbentő volt ez a szám, hogy valójában hányan vannak, hányan élnek egy szülős családmodellben. Foglalkozni kell vele, és beszélni kell róla, és segíteni kell őket.
Az Otthon Segítünk Alapítvány egy 50 éve Angliában alapított módszer és támogatási forma. Kisgyerekes családokat támogatunk önkéntesek által, a családok kérésére, a családok otthonába átmeneti időszak 3-6 hónapon keresztül, és valójában ezt a tevékenységet egy általunk, tehát az alapítvány módszertana által felkészített, trénerei által felkészített módszertan alapján laikus önkéntesek végzik. Olyan szülői tapasztalattal rendelkező emberek, akik vállalják azt, hogy az a szabad idejükből, az életükből heti pár órát arra áldoznak, hogy valakinek az ő megszerzett szülői tapasztalataikat átadják. Mi felkészítjük őket arra, hogy hogyan lehet jól segíteni, jól jelen lenni egy másik család életében, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon erős a társadalom szövetének, a bizalmának az erősítése, és egy ilyen nagyon erős üzenet egy idősebb generációtól a fiatalabb generáció számára, hogy nem vagy egyedül, nem kell nagy bajba lenni ahhoz, hogy segítséget kérhess, mert néha apró normatív krízisekben is szükséges, hogy valaki megtámogasson. És ezt végezzük.
Ez így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a mai napon, és hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Nagyon.
Köszönjük.
Köszi.
Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.